Üdvözlöm Önöket, a felelős szerkesztő Illis László nevében, a szerkesztő Rezsek Győző vagyok. A tálaló mai adásában megfőzünk egy menüt, ajánlunk egy könyvet, mely a magyar étkezési szokásokról, gasztronómiai hagyományokról szól. Liptai Zoltán mesterszakáccsal a csipkebogyóról beszél. Szó lesz a bőti étkezési szokásokról, hagyományokról, ételekről. Beszámolunk egy felmérésről, mely a víz- és ásványvízfogyasztási szokásokat vizsgálta, valamint beszélgetünk a bioszalicéről. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Itt van velünk Frank Júlia, gasztronómus újságíró. Mi lesz a mai menü?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és a mai menü egy csirkegulyás és egy nagyon különleges rakott palacsinta, amit majd csak akkor árulok el, hogy miből van, amikor elmondom.
Tálaló, kalandozások a gasztronómia világában.
Csirkegulyás. Nekem eszembe nem jutna az, hogy csirkehúsból készítsem el a gulyást.
Hát a helyzet az, hogy most már nagyon kevesen esznek sertéshúst, viszont a jó ízektől meg kár elvonni magunkat.
Jó, most egyrészt egyetértek. Ugyanakkor meg azt mondom, hogy néha meg lehet engedni, tehát belefér az étrendbe.
Igen, de éppen azért mondanám el a csirkegulyást, mert azt nem, senki nem jut eszébe, hogy a csirkehúsból lehet például gulyást.
Jó, mondjuk ez valószínűleg így van, aztán ott van a választási lehetőség mérlegelni a háziasszonynak, hogy most csirkehús.
Hagyományos, vagy marhahúsból, vagy csirkehúsból. Igen. Így van. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy veszek egy egész csirkét, és akkor én leszedem a két combját meg a mellét, és az összes többit, ami marad, abból lesz a gulyás.
Kockázza a húst, ugyanúgy, mint a...
Hát tulajdonképpen nem kockázom, hanem mint egy ragúlevesbe, úgy nagyobb darabokra összevágom csontostul.
Akkor fűrészeli, gondolom, mert a...
Nem, nekem van egy jó kis csirkeollom, gondolom a kedves hallgatóknak is van. Azzal nem olyan bonyolult elvágni, el lehet vágni, kivéve a combcsontot, de hát azt az ember késsel szépen kiveszi a... Én legalábbis kifilézem mindig a csirkét, tehát leveszem a két combot is a mellett, és akkor a többi marad. Csinálok egy ugyanolyan hagymás paprikás szaftot, mint a sertéshús alá, csak nem a sertéshúst fogom rádobni erre a szaftra, hanem a csirkehúst, ugyanúgy megpirítom fehéredésig, felöntöm vízzel, beleteszem a szokásos dolgokat, úgy, mint sárgarépa, gyökér, én egy kis zellet is szoktam beletenni, nagyon jó pikás íze lesz tőle, és ha van egy kis zöld paprika, kis fonnyat valami, vagy egy-egy paradicsom, ami úgy megmaradt, akkor azt is, és mikor félig megfőtt, hát helyesebben majdnem, hogy egyszerre teszem bele a krumplit is, mert a csirkehús nagyon gyorsan megfő. Na most én egy szentségtörést szoktam elkövetni.
Az mi?
Amikor elkészül ez a gulyásleves, akkor én szépen kihalászom a csirke darabokat belőle, és lecsontozom. Ami azt jelenti, hogy a bőrét eldobom.
Hát nyilvánvalóan sokkal könnyebb, mint előtte.
Így van, ez olyan szép, meg olyan szabályos kocka alakú a hús, viszont rendesen lehet enni. Nem lesz zsíros bőr, sem benne, se csont, úgyhogy nagyon, így sokkal kellemesebb.
Nem beszélve arról, hogy az íze is sokkal jobb, mert hát ugye, hogyha valaki főzött már pörköltet úgy, hogy benne volt a csirkecsont,
hát,
és úgy, hogy nem volt benne, teljesen
igaz,
más íz.
Teljesen más, sokkal jobb, úgyhogy nyilvánvaló. Na, tehát ez semmi különös, ez pont ugyanúgy készül, de normális, hagyományos gulyásleves, csak éppen csirkehúsból. Én még azt felejtettem elmondani,
hogy galuska.
Hogy nem galuska, csipetke.
Jó,
csipetke. Nagy differencia. Csipetkét szoktam beletenni egy tojásból, annyi liszttel, amennyit felvesz, hogy jó kemény tészta legyen, és akkor azt szó szerint belecsipegetem. Vagy ha lusta vagyok, és van otthon házi tarhonyám, már pedig van, akkor azt szoktam belefőzni, és az nagyon jó. Tulajdonképpen ennyi a csirkegulyás, különösebb szót, több szót nem érdemel, de nagyon finom.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A gulyásleves után mi más következhetne, mint
hát
valami?
Hát egy palacsinta, csak ám nem a szokásos, hanem egy rakott palacsinta, de még hozzá, hogy mivel van?
Mivel?
Narancsos mézes mákkal.
Narancsos mézes mák? Ezt így egybe össze kell keverni?
Nem, mindjárt elmondom. Először is, hát darált mák kell hozzá természetesen, amit csak fele részben cukorral darálok, tehát nem az összes cukormennyiséget darálom hozzá, hanem amikor kiveszem a darálóval, akkor összekeverem egy-két evőkanál mézzel. Felkarikázok néhány, mondjuk kettő nagy narancsot, az egyiknek a héját belereszelem a mákba, a felkarikázott narancsot kockákra, egész apró kockákra vágom, tehát akkor a húsát is belekeverem, és a kicsurgó levét is. Úgyhogy lesz egy kicsi narancs krémszerű dolog. Rendes palacsintát sütök, de én mindig sósra sütöm a palacsintát, tehát egy kukás kanál sót minimum belekeverek a tésztába, mert sokkal jobb az íze. és hajszál vékony palacsintákat sütött. Tehát mint egy csipketerítő olyan vékonyat, aminek az a titka, hogy a lisztnek jónak kell lenni. És hogy gyorsan elárulok valamit a kedves hallgatóknak.
Én megmondom, hogy szintén jobban szeretem, hogyha vastagabb egy kicsit a palacsintát.
Ez ízlés dolga, de aki vékony palacsintát akar igazán vékonyat sütni, az legyen szíves, vásároljon egy kis zacskó sikért. Ez egy lisztjavító, tulajdonképpen a lisztnek a fehérje tartalma, vagy glutén, másképpen sikér. És ha egy mokáskanállal beletesz a minden lisztes ételbe, ami lisztet, úgy, mint galuskába, palacsintatésztába, vagy bármilyen süteménybe, akkor sokkal jobb lesz az állaga. A sikérrel dúsított palacsintatésztából hajszálvékony gyönyörű palacsintákat lehet sütni. Na most akkor egy jénai tálba lerakok egy palacsintát, ezt megkenem a mákos, mézes, narancsos krémmel, arra rá egy másikat, és addig-addig rétegezem, amíg el nem fogy. És akkor most jön a...
Sütjük.
De nem ám, akár nem mesztelenül, hanem és itt jön egy kis varázslat, meg egy kis finomság, hogy 2 deci tejszínbe belekeverek néhány evőkanál narancs szörpöt, és egy kis narancshéjat, a teszett narancshéjat, és ezzel leöntöm ezt a palacsintát. Ráteszek egy fóliát a tetejére okvetlenül, hogy ne száradjon, hanem szívja be az összes levet, és a teteje se száradjon meg, és akkor addig sütöm, hát mondjuk én ezt mikróban szoktam elkészíteni, az mondjuk egy a 8 perc. Hát ez valami csodálatos lesz, az úgy összesül, hogy ugyanolyan szeleteket lehet vágni belőle, mint egy tortából. De hogyha véletlenül egy tojást belekevernek, egy felvert tojást ebbe a krémbe, akkor csodálatosan szeletelhető. Nem fog szétesni, nem folyik ki. Valóban olyan, mint egy sütemény.
Arra azért még hívjuk fel a figyelmet, hiszen narancsot használunk, és a héját is használjuk, nem csak a belsejét, hogy nagyon, de nagyon meg kell nézni, hogy hogyan készítjük el, és hogyan használjuk fel a narancsot.
Így van, ez nagyon fontos. Tehát amikor én a narancsot elkezdem, vagy elhatározom, hogy mindjárt teszelem a héját, akkor először is olyan forró vízben, amit a kezem kibír, olyan forró vízben megmosom. Jó sokáig dörzsölöm, mert biztos tudja a kedves hallgató, hogy ahhoz, hogy a narancs ide jöjjön akárhonnan, több héten át tartó tárolást kibírjon, ahhoz mindenféle anyaggal kezelik, gázzal, meg nem tudom mikkel, nem is akarok erről beszélni. A lényeg az, hogy meg kell mosni. Ezt onnan tudom, hogy a múltkor egy narancsot kipréseltem egy ilyen közönséges, kisméretű ilyen narancsprésen, és megdöbbenve láttam, hogy az ujjamon nem a narancsolaj van, hanem valami fehéres, csúnya por. Tehát az valami vegyszernek a pora. Úgyhogy nagyon tessenek meg most, lehet használni természetesen a narancshéjat, csak nagyon jól meg kell mosni előtte.
Frank Júlia, köszönjük szépen.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A hírek után Liptai Zoltán mesterszakáccsal a csipkebogyóról beszéltünk, és ajánlunk egy könyvet, mely a magyar étkezési szokásokról, gasztronómiai hagyományokról szól.